Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet változást hoz a magyarországi vállalkozók és online platformok működésében is. Néhány napja, már a 2022. novemberében hatályba lépett szabályozás összes rendelkezését kötelezően alkalmazniuk kell az érintetteknek. A részletekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Fácán Gáborral, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának vezetőjével.
A felhasználók számára biztosít biztonságosabb online környezetet a digitális szolgáltatásokról szóló Európai Uniós rendelet, amelyben egyszerűbben tudják majd bejelenteni az oldalon elérhető jogellenes tartalmakat, árukat és szolgáltatásokat. A felhasználók profiljait vagy az általuk közzétett tartalmakat nem lehet többé indokolás nélkül önkényesen letiltani. Kifogást lehet például emelni a platformok ilyen irányú döntései ellen. Biztonságosabbá válik továbbá az online piactereken a vásárlás, többet lehet majd tudni arról, hogy ténylegesen kik értékesítik a felhasználók által vásárolt termékeket. És még egy nagyobb fontos rendelkezés, hogy a szabályozás megtiltotta a kiskorúak számára a profilalkotáson alapuló célzott reklámok küldését. A vállalkozások részére a DSA egységes szabályrendszert alakít ki az egész Európai Unió területére vonatkozóan, hatékonyabban fellép a jogellenes online tevékenységek és termékek ellen. Az interjú apropója pedig az, hogy február 17-től kötelező a szabályozása a magyar online platformok számára is. Általános szerződési feltételeket, panaszkezelési folyamatot és a jogellenes tartalmak mielőbbi törlése érdekében pedig bejelentési és eltávolítási mechanizmusokat kell kialakítaniuk. És hogy kik ezek az online platformok, ezek a közösségi oldalak, videómegosztó oldalak, online piacterek, illetőleg a kereső oldalak.
Ez a rendelet ez teljes mértékben vonatkozik Magyarországra?
Ez a rendelet teljes mértékben vonatkozik minden olyan szolgáltatóra, aki a szolgáltatását az Európai Unió területén lakó felhasználó számára nyújtja, tehát ha le van terepedve az Unió területén, ha nincs, ez vonatkozik rá. Magyarországra közvetlenül alkalmazandó, ugyanis ez egy rendelet, tehát nem kellett implementálni a magyar jogrendszerbe. Közvetlenül kell alkalmazni a rendelet szabályait a magyar cégeknek és a hatóságnak és a felhasználóknak is.
Ha valaki nem tartja be, akkor mi vár rá, büntetés?
Igen, ez egy összetett sok lépcsős folyamat. Ha a nagyon nagy szolgáltatók, az online óriás platformok vagy óriás kereső szolgáltatók nem tartják be, akkor az ő tevékenységüket a bizottság fogja vizsgálni, és a végeredmény egy betartatás, tehát a cél nem a bírságolás, hanem az, hogy tartsák be ezt a rendeletet. Azon szolgáltatók, amelyek az Európai Unió területén letelepedési helyen rendelkeznek, a letelepedési hely szerinti digitális szolgáltatási koordinátor fogja betartatni velük ezt a rendeletet. Magyarországon ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tehát mi járunk el, mint digitális szolgáltatási koordinátor a Magyarországon letelepedett szolgáltatókkal kapcsolatosan, ilyenek például az Indavideo, vagy a Videa, esetleg a szállás.hu is.
Az indoklás nélküli tiltás, az visszautalva arra, amit a jó előbb említett, az egyébként gyakran előfordult, tehát azért is kellett szabályozni?
Igen, az volt a tapasztalat, hogyha valakit letiltották, vagy korlátozták a profilját, akkor hiába panaszkodott, a nagyobb közösségi média platformok, ha egyáltalán válaszoltak neki, akkor csak annyit válaszoltak, hogy a tevékenysége a közösségi általános szerződési feltételekbe ütközött. Jellemzően ezek a szerződéses feltételek több száz oldalas dokumentumok, ebből nehéz volt kibogorászni, hogy éppen mi történt. Ez változik most, és a szolgáltatóknak pontosan indokolni kell, hogy a felhasználó milyen magatartása, a szerződési feltételek mely pontjába ütközik. És ez azért jelentős előrelépés, mert innentől kezdve lehet kezdeni vitatkozni a szolgáltató döntésével, és el lehet vinni akár hatósághoz, akár egy vitarendező fórumhoz, akár bíróságra az ügyet.
Az óriás platformok értelmezhetők úgy, vagy a létezésük legalábbis, mint egy-egy sajátos vagy saját univerzum, amelyben a felhasználók bizonyos lehetőségekhez juthatnak, bizonyos tevékenységet folytathatnak, de nem akármilyen. Tehát minden egyes szereplőnek megvan a maga szabályrendszere is egyúttal. Egyáltalán mennyire könnyű őket valahogyan például szabályozni?
Az online óriás platformokra vonatkozóan a szabályozás már augusztus vége óta hatályban van. Meglátásunk az, hogy próbáltok eleget tenni ennek a szabályozásnak. A szabályozás betartását az Európai Unió Bizottsága fogja felügyelni. Egyrészt ugye a platformokra nem vet jó fényt, hogyha nem tartják be a szabályokat, amelyek így most már egységes keretet biztosítanak az unión belül. Másrészt pedig a bizottság kezében ott van az a lehetőség, hogy megbírságolja, hogy ezeket a platformokat, rendkívül nagy bírságtétel, a nyereségük 6%-a lehet a bírságolás, vagyis az árbevételük 6%-a lehet a bírságolási alap, tehát nem kevés pénzről beszélünk. Úgyhogy a bizottság kezében megvan a lehetőség, a szolgáltatók részéről megvan a szándék, hogy megfeleljenek ezeknek a szabályoknak, úgyhogy reméljük, hogy jó irányt fog venni most már a felhasználók számára is az online platformok szabályozása.
Fácán Gábort, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A lakások ára nem mutat meg mindent az otthonszerzés költségei közül, ezért azt ajánlják az ingatlan szakértők, hogy mindenki állítson össze egy költségvetést, és így készüljön a lakásvásárlásra. Az illeték fizetési kötelezettségben például több változás is életbe lépett 2024. januárjától. Részletek Sipos Ildikótól.
Az árkalkuláció azért is javasolt, mert ez alapján a vásárlók egyrészt pontosan átláthatják, hogy mit engedhetnek meg maguknak, másrészt sok olyan kényes kérdés is felmerülhet, amire ha nem figyelnek, százezreket vagy éppen milliókat bukhatnak el, mondta az OTP ingatlanpont vezető elemzője. Valkó Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy az ingatlanvásárlás járulékos terhei közül a legnagyobb tétel az illeték, ami alapesetben az ingatlan vételárának 4%-a. Vannak viszont olyan helyzetek, amikor nem kell kifizetni az illetéket.
Azért is fontos utána nézni az illeték fizetési szabályoknak, mert ebben ugye történt változás, illetve a csok változásával módosultak az eddigi szabályok. A idéntől indult átalakított falusi csokot igénybe vevő vevőknél, tehát azokon a településeken, ahol a falusi csokot igénybe lehet venni, és ezzel élünk is, értéktől függetlenül mentesülünk az illeték fizetés alól. A csok pluszhoz is, a januárban vezetett csok pluszhoz is jár illetékmentesség, ám az eleve csak 150 millió forintnál olcsóbb ingatlanokhoz vehető igénybe, mármint a csok plusz. Tehát így a 4%-kal számolva 6 millió forintot lehet vele megtakarítanunk.
Valkó Dávid kiemelte, ezekben az esetekben az illetékmentességet nem is kell külön kérvényezni.
Az a feltétel, hogy az adóhivatalhoz benyújtott adásvételi szerződésbe legyen beírva, hogy a vételár egy részét falusi csokból vagy és csok pluszból fedeztük, fizettük.
Az elemző azt is elmondta, hogy az új építésű ingatlanok 15 millió forintig illetékmentesek, ha a lakás értéke nem haladja meg a 30 millió forintot, a 35 évnél fiatalabb lakásvásárlók pedig, ha az első és 15 millió forintnál olcsóbb lakást vesznek, 4 helyett csak 2% illetéket fizetnek. Igaz, hogy a KSH legfrissebb árindexe alapján ebbe a kedvezménybe a fővárosban legfeljebb egy mini garzon fér bele, de az Alföldön már egy 120 négyzetméteres átlagos családi ház is kapható ezért az összegért. Az elemző azt is elmondta, hogy kiadási oldalon az áfa fizetéshez kapcsolódóan is lehetnek árcsökkentő tényezők, köztük a legnagyobb tétel az áfa visszatérítése, ami 2024. januárjától egyetlen kivétellel csak azokon a kis településeken és külterületeken érhető el, ahol a megújított falusi csok is hozzáférhető. Újdonság az is, hogy az 5-27%-os áfa visszatérítés összege egyaránt maximum 5 millió forint lehet, összegezte az OTP ingatlanpont vezető elemzője.
Többszintes, államilag szabályozott fenntartozósági jelölő rendszer kialakítását javasolja a Gazdasági Versenyhivatal annak érdekében, hogy egyértelműek legyenek az úgynevezett zöld termék megjelölések. A GVH átfogó vizsgálata szerint ugyanis a gyártók és a forgalmazók sokszor márkaépítésre használják ezeket a címkéket. Az viszont nehezen követhető, hogy pontosan mi az alapja egy-egy ilyen jelölésnek. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint, a Gazdasági Versenyhivatal sajtószóvivőjét.
A Gazdasági Versenyhivatal is azt tapasztalja, hogy a vásárlók számára egyre fontosabb a fenntarthatóság, és kifejezetten keresik azokat a termékeket, megoldásokat, amelyekkel védhetik a környezetet. A Versenyhivatal ennek a területnek a megvizsgálására indított 2022. novemberében egy piacelemzést. Az élelmiszerek, ruházati termékek, vegyipari termékek, kozmetikumok körében azt vizsgálta, hogy milyen környezetvédelmi, úgynevezett zöld állításokat adatokat alkalmaznak a vállalkozások. Ennek a piacelemzésnek a részeként 2023. februárjában 60 hazai weboldal kommunikációját vizsgálta, azt állapította meg a versenyhivatal, hogy nagyon széles értelmezésekkel, nem rendszerezett módon kommunikálnak a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások, gyakoriak az általános jellegű állítások, például, hogy zöld vagy környezettudatos, és ezeknek az alátámasztása nem történik meg, nem érhető el. Vannak olyan vállalkozások, akik konkrétumok nélkül nem ellenőrizhető módon próbálják alátámasztani a fenntarthatósági törekvéseiket. És sok vállalkozás márkaépítésre használja ezeket az állításokat, de a fogyasztók sok esetben nem értik ezeket a zöld üzeneteket.
Mindezek alapján a GVH úgy látja, hogy, illetve javaslatot is tett arra, hogy többszintes államilag szabályozott fenntarthatósági jelölő rendszert alakítsanak ki. Konkrétan kiknek a számára javasolja a versenyhatóság ezen szabályozott fenntarthatósági jelölő rendszer kialakítását?
Itt a vizsgálat alapján a versenyhivatal a jogalkotó számára és a vállalkozások számára is megfogalmazott főbb javaslatokat, hiszen a legjobb lenne, ha vállalkozások alakítanák ki úgy a hirdetéseket, ezeket a reklám szövegeket, megjelöléseket, hogy azok ne legyenek megtévesztőek a fogyasztók számára. Tehát nagyon fontos javaslat a versenyhivatalnak, hogy a vállalkozások a fenntarthatósághoz kapcsolódó tájékoztatásaik előtt térképezzék fel, hogy a termékeik előállítása, fogyasztása során milyen környezetterhelések keletkeznek, és ennek ismeretében alakítsák ki a kommunikációjukat, a fenntarthatósági megjelöléseiket. Tehát ezeknek a logóknak, megjelöléseknek, címkéknek fontos, hogy megalapozottnak kell lenniük is, és ezeket az állításokat, ezeket az igazolásokat a fogyasztók számára elérhetővé kell tenni.
Gondolovics Katalint, a Gazdasági Versenyhivatal sajtószóvivőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A Kúrián mutatták be Czinner Tibor új könyvét a Gyors Talpalló elvtársaknak, a Bírói és Ügyészi Akadémia 1949-1954 című kötetről. Rozgonyi Ádám beszélgetett a jogtörténésszel.
Hogy ez a Bírói és Ügyészi Akadémia nem egyedi. Tehát a társadalom átalakítási folyamatban, az átalakítás idézőjelbe természetesen. A bírói és ügyészi terület, tehát egy hatalmi ág átalakítása is bevetartozott, és erre különböző kormányhatározatokkal, úgynevezett minisztertanácsi határozatokkal hozták az intézkedések garmadáját, ami egyetlen egy célt szolgált, totálisan átalakítani az organikus fejlődés követően kialakult magyar bírósági rendszer. Ennek nem csak szervezeti, szerkezeti, hanem ami a legfontosabb, emberi oldalát is át kívánták alakítani folyamatosan, és ez valójában azt lehet mondani, hogy nagyjából 1962-ig tartott, de, és ez egy másik kulcskérdés, mindaz, ami ebben a négy év folyamban 49 és 54 között lezajlott, ez volt az, ami később akár az 56-os megtorlásban, vagy akár a későbbiekben óriási mértékben befolyásolta részben a büntetőt, és valójában a polgári ítélkezést is.
Mit jelent az, hogy bírói akadémia, illetve ügyészi akadémia? Hogyan lehet meghatározni ezen intézményeket?
Ez azt jelentette gyakorlatilag, hogy négy elemi vagy hat elemi végzettséggel különböző pártszervek kiválogatták zömében a munkást, de volt, amikor paraszt, sőt értelmiségi fiatalokat is, akiket beiskoláztak, 10 hónapon keresztül büntetőjogot tanultak, majd ezt követően, ha valaki 6 hetet elvégzett úgynevezett hadbírói tanfolyamot, akkor ez azzal járt, hogy kinevezték először járásbíróság elnökének, nem tanácselnöknek, hanem a bíróság vezetőjének, államügyészség vezetőjének, és ha a hadbíróit is elvégezte, akkor a hadbíróság elnökének. Na most itt jött a barbatrükk, ha szabad ezt a szót használni, amikor rájönnek az első évfolyam után, hogy ezek csak járásbírósági elnököknek jó, mert nincsen polgári területen végzettségük. Ezért 10 óra polgári jogot is végeztetnek velük, eljárás jogból hallgatnak, illetve anyagi jogból előadásokat, és innentől kezdve meg is változik a név, mert először még büntető, bírói és államügyészi volt, és innentől már a büntetőt el is hagyják, és bírói és államügyészi akadémia lesz. Ez már azt jelenti, hogy törvényszéki elnökök is lehetnek. És ami emellett még egy rendkívül fontos dolog, de ez mindettől az előbbiektől független, hogy pont azon a napon, amikor döntés bejelentik, hogy Rajk Lászlót őrizetbe vették, megjelenik egy 4 szakaszos jogszabály, ami az ítélőtáblai elnökök kinevezéséről szól, és ebben az utolsó azt írja, hogy jogi kellékek nem szükségesek. Azaz, semmiféle jogvégzettségre nincs szükség. Na most ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag az ítélőtáblai, később ezt felsőbíróságnak hívják, majd ezt megszüntetik az ötöt, és integrálják a legfelsőbb bíróságba. Ezeknek az elnökei döntenek arról, hogy ki lehet bíró, ki lehet ügyész, ki lehet járásbírósági törvényszéki elnök Magyarországon, azaz ennek a táblai elnöki csapatnak adják a kezébe a döntési jogot arra, hogy a frissen végzett akadémistákat hol helyezik el, és milyen pozícióba ültetik őket.
A pozíció az ebben az esetben nem a mai értelemben, vagy hogyha arra gondolunk használatos, hanem nyilván, hogy csak egyfajta bábok voltak, vagy bizonyos, hogy így fogalmazzak, megrendeléseket, vagy ugye pártpolitikai érdekeket képviseltek.
Kizárólagos politikai érdekeket képviseltek, a Magyar Dolgozók Pártja érdekeit, hisz annak a programjában már 48 nyarán már benne volt az úgymond igazságszolgáltatás demokratikus átalakítása, de ha most pozícióban is gondolkodom, Magyarország első legfőbb ügyésze, Magyarország egyik igazságügyminisztere, az 56-ban katonai főügyész, a katonai felsőbíróság, majd a legfelsőbíróság büntető kollégiumának vezetője, a legfelsőbíróság pártitkára, személyzetise, beleértve egészen 90-es évek elejéig ezek az emberek voltak, káderpolitikát, pártpolitikát úgy alakították, ahogy akarják a bíróságokon, ergo az ítélkezés tartalmát, ahogy tetszik, az ítéleteket.
Amikor
is
ugye megírta a munkáját, akkor milyen forrásokat tudott felhasználni?
Megmaradt a teljes 9 dobozni iratanyaga a Bírói Ügyészi Akadémiának, a pártanyagok 99,9%-a kutatható, és tulajdonképpen a mindenkori legfelsőbb bíróság, illetve kúriai elnök és legfőbb ügyész hozzájárult az őrizetükben levő személyzeti anyagoknak is a felhasználásához. Ezekből tökéletesen lehetett rekonstruálni, illetve a bírósági hivatal személyzeti anyagaiból, hogy kiből mi lett, hogyan lett, milyen pályát futott be. Egyetlen egy dolgot azonban hozzá kell tenni, és ez lényeges. Amikor 1989-ben a legfelsőbb bíróságon is döntés született arról, hogy megszüntetik a pártszervezetet, akkor mindenkinek visszaadták a személyzeti anyagát. Mit jelentett ez? Aki akarta, újraírhatta az élettörténetét, nem történt, nem tudom. De a legfelsőbből ott voltam, tehát ezt láttam. Ez azért nem egyik oldala. Mi a másik oldala? A másik oldala az, hogy gyakorlatilag ezt csak azok csinálhatták meg, vagy azoknak volt értelme, hogy megcsinálják, akik akkor még ott dolgoztak. Akik már nem dolgoztak, annak azt lehet mondani, hogy 89-ig, akik nyugdíjba mentek, az iratanyaga teljesnek mondható. Tehát abból a kezdetektől a bírói pálya befejezéséig nyomon követhető minden. Azoknál, akik 89-ben még úgymond hatalomban voltak, gyakorolták hivatásukat, ezt az ígyszer lehetőséget a történelem biztosította.
Amikor ilyen jellegű témát dolgoz fel, és hát nyilván igaz, hogy egy régebbi korról van szó, de az utókornak mi lehet a véleménye? Nyilván élnek még leszármazottjaik, az előző rendszerben szolgáltott teljesítő vagy dolgozó bíróknak, ügyészeknek, és az ő engedélyükre, a leszármazottakére a szükség van ilyenkor?
Én nem szoktam megkérdezni, hogy ki mit csinál, az életutakat mindenki saját magának vállalnia kellett. Ha csinálja, én bármikor egyet tudok mondani, semmit soha nem találtam ki. Tények alapján dolgozom, és volt egy öreg legfelsőbb bírósági bíró, aki mindig azt mondta, hogy a tények rendkívül makacs dolgok. Nekem pályámnak ez volt a vezérfonala, és ennél a kötetnél is, mely életutakról, torzókról, ilyenek, olyanokról szól. Ezek benne vannak, közel 500 életrajz található a kötet életanyagában. Ebben benne vannak pozitív pályák, benne vannak tragikus törvénysértő perekben elítéltek ki. Annak a büntető igazságszolgáltatásnak a története, amely valójában 19-től lett nyomon követve egészen 89-ig. Hát ez egy érdekes 60-70 esztendő, inkább a drámája jön elő belőle, mint a pozitív.
Zinner Tibor jogtörténészt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A képviseleti jog jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton, létesítő okiraton vagy meghatalmazáson alapulhat. Meghatalmazás elkészítésére akkor van szükségünk, amikor nem személyesen, hanem képviselő útján kívánunk eljárni egy adott ügyben. A meghatalmazás főszabály szerint visszavonásig érvényes, amit a meghatalmazó bármikor egyoldalúan is megtehet. Arról, hogy mit kell tartalmaznia a meghatalmazásnak, Raus Csaba közjegyző helyettessel beszélgettem. Nagyon sokszor előfordul, hogy az emberek egymástól kérnek aláírást, általában kettőt, és azt mondják, hogy ez egy meghatalmazáshoz kell. Az is előfordul, hogy egy cég, mondjuk a Posta, saját úgynevezett meghatalmazási nyomtatványt fogad csak el. A telefonnál itt van Raus Csaba közjegyző helyettes. Jó reggelt, jó napot kívánok! Mire való egyáltalán a meghatalmazás?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! A polgári törvénykönyvben ön is említette, lehetővé teszi a legtöbb esetben, hogy helyettünk és nevünkben, vagy akár az általunk képviselt cég vagy civil szervezet helyett más személy vagy személyek járjanak el. Ugye ezt meghatalmazásnak nevezik. A meghatalmazás gyakorlatilag egy olyan egyoldalú jognyilatkozata a meghatalmazónak, mely a meghatalmazottat jogosítja, de nem kötelezi arra, hogy helyette is nevében eljárási cselekményeket végezzen, vagy jognyilatkozatot tegyen. Ehelyett érdemes egyébként elhatárolni a megbízási szerződéstől, mielőtt a meghatalmazottnak a meghatalmazás alapján eljárási kötelezettsége vagy jognyilatkozatételi kötelezettsége nem keletkezik. Ellenben a megbízottak ugye köteles eljárni, és ezért cserében megbízási díjra jogosult. Az általános tapasztalatok szerint azért a megbízási szerződés mellett azért a meghatalmazásnak jóval nagyobb szerepe van az általános gyakorlati életben, vagy üzleti életben, vagy bárhol máshol. Gyakorlatilag a meghatalmazás lényege abban ragadható meg, hogy helyettünk, mint meghatalmazó helyett eljáró személy a meghatalmazott eljárási cselekményei vagy megtett jognyilatkozatai úgy tekinten mintha jogosult saját maga tette volna meg ezeket. Leegyszerűsítve a meghatalmazottunk képviseletünkben végzett cselekményei a meghatalmazót, vagyis minket jogosítanak és vagy köteleznek személyünkben.
De mindenfélére? Bocsánat, mondjuk köthet helyettem a megbízott, meghatalmazottam házasságot?
Bizonyos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni. A házassági vagy jogi szerződés pont egy ilyen, amit ön is említett, de ilyen például a végintézkedés vagy apai elismerő nyilatkozat. Ezek általában olyan személyhez kötődő, szenzitívebb nyilatkozatok, amire a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a meghatalmazottunk helyettünk nyilatkozzék.
Mit kell tartalmaznia egy meghatalmazásnak? Szoktak ezen az emberek vitatkozni, hogy saját kezűleg kell írni? Két tanú kell hozzá. Ha saját kezűleg írjuk, akkor kell-e hozzá tanú? Tegyük tisztába.
Én az ügyfeleknek mindig azt szoktam mondani, mikor ezt megkérdezik, mert elég gyakran felmerül ez a kérdés, hogy mindig a felhasználás helye határozza meg azt, hogy milyen alaki és tartalmi követelményekkel készüljön el a meghatalmazás. A legtöbb esetben egyébként elegendő egy úgynevezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. Itt a legegyszerűbb példa, ami leggyakrabban előfordul, hogy ez a két tanú aláírásával ellátja a meghatalmazásunkat, vagy akár saját kezileg írjuk és aláírjuk, ez ugyanolyan jó. Avagy az is lehetséges, hogy ügyvéd elejegyzi ezt a meghatalmazást, vagy nagy Isten közjegyző előtt az aláírás hitelesítését kérjük, tehát egy közjegyzői záradékban az aláírás valódiságát tanúsítja az eljáró közjegyző. Vannak bizonyos esetkörök, amikor kifejezetten a saját mintáikat kérik vissza, vagy azt követelik az adott hatóságok, vagy nagy Isten, leginkább a bankoknál tapasztaltuk ezt. Itt ebben az esetben mindig az a fontos, hogy érdeklődjünk a felhasználás helyén arról, hogy milyen alaki és tartalmi követelmények szerinti meghatalmazást fogadnak el. Én tapasztaltam egyébként azt egyszer egy közműszolgáltató cégnél, jól lehet ott voltam, mint meghatalmazottnak, kérték kifejezetten, hogy ott előttük fogadjam is el, mint meghatalmazott a meghatalmazást. Ezt jogszabály egyébként nem írja kötelező elemként elő.
Na jó, de ha mi ismerjük a jogszabályokat, és tudjuk, hogy mi kell egy meghatalmazáshoz a jogszabály szerint, akkor kötözködjünk, vagy inkább hagyjuk, hogy hagy menjen az ügy a saját útján, könnyebb lesz nekünk is, könnyebb lesz az ügyintézőnek is, hamarabb szabadulunk. Szóval jogászkodjunk, vagy ne jogászkodjunk.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes a kisebb ellenállás felé menni, hogyha szabad így megfogalmaznom. Azonban, hogyha elbizonytalanodunk ebben, akkor mindenképpen érdemes jogász kollégához fordulni, ügyvédhez vagy közjegyzőhöz. Általánosságban ugye itt a közjegyzői eljárás során, mint említettem, kétféle meghatalmazás jöhet szóba. Az egyik az az aláírás hitelesítése a meghatalmazásra, amit említettem is. A másik pedig az, hogy közjegyzői okiratba foglalja a közjegyző a meghatalmazást. Erről azt kell egyébként tudni, hogy itt a teljes meghatalmazás szövegét a közjegyző készíti el, míg az előbbi esetben névaláírás hitelesítés esetén ott a jogszabályok csak arra engedélyezik az eljárását a közjegyzőnek, hogy az aláírás valódiságát tanúsítsa, tehát a dokumentumot, amin az aláírás hitelesítésre kerül, nem vizsgálja, nem szerkesztheti. Nyilván itt azért a gyakorlatban egy jóhiszemű javaslattétel azért szokott történni, hogyha kifejezetten kérdezik akkor az ügyfelek. Tehát nekünk van egy általános kioktatási kötelezettségünk ezzel kapcsolatban is. Tehát nagyon fontos még azt itt ehelyütt említeni, hogy bizonyos hatóságok előtt, vagy bizonyos ügykörökben csak speciális alakiságok szerinti meghatalmazás fogadható el, ugye, mint említettem. Itt kifejezetten közokirati kényszert írhatnak elő, illetve termőföld adásvételénél például előfordulhat az is, hogy biztonsági papírra kell nyomtatni magát a meghatalmazást. Ezért is érdemes, hogyha bizonytalanok vagyunk, jogászhoz, szakemberhez fordulni.
Milyen fajta meghatalmazások vannak? Adhatok hosszú időre, határozatlan időre, vagy mindig csak egy-egy ügyletre adhatok meghatalmazást?
Meghatalmazás általában eljárási cselekményekre és konkrét ügykörökre adható. Van egy kivétel, az úgynevezett általános meghatalmazás. Ez legfeljebb 5 évig érvényes. Azonban a tapasztalatom az az, hogy ugye itt általában ezt ügyvédet a lejegyzett magánokiratban vagy közokiratban lehet ugye megtenni ezt az általános meghatalmazást, hogy hiába általánosan bármely jogcselekmény vagy jognyilatkozat megtételére, elvégzésére jogosítja föl a meghatalmazottat, mégis visszajönnek az ügyfelek azzal, hogy konkrétan a bank nem fogadta el, mert az ő formulái, konkrét ügyköreik, amit ők kérnek, nem volt nevesítve ebben a meghatalmazásban. Majd ön is mondott, hogy igazából általános jelleggel örökre szóló meghatalmazás nem adható. Általában mindig adott ügykörökre, vagy eljárás cselekményekre szokott ez szólni, vagy egy konkrét eljárásra mondjuk az elejétől a végéig, hogy helyettünk eljárjanak.
Egy meghatározott időtartamra adhatok-e meghatalmazást? Például, ha elmegyek a Bahamákra snorkelezni, mert kaptam prémiumot, és nem jut ennél jobb az eszembe a szomszédnak, adhatok meghatalmazást, hogy a postai küldeményeimet, még a térti vevényeseket is vegye át?
Adható meghatalmazás, ugye itt a jogszabály, a polgári törvénykönyv azt mondja ki főszabályként, hogy a meghatalmazás az visszavonásig érvényes. Ez alól egy kivételt említ konkrétan a jogszabály, ez az 5 évig érvényes általános meghatalmazás, tehát a határozott időre is abszolút adható meghatalmazás. Még annyi fontos információm lehet a meghatalmazással kapcsolatban, hogy elég sokan ugye külföldön élnek, dolgoznak, ilyenkor sokszor felszokott merülni az a kérdés, hogy külföldről hogyan, milyen módon tudnak ők meghatalmazást Magyarországra haza küldeni. Erre két esetkör lehetséges, hogy vagy ottani külföldi közjegyzőhöz mennek el névaláírás hitelesítéssel elláttatni a meghatalmazást, vagy arra is van lehetőség, hogy a külföldi országnak a magyarországi nagykövetsége, tehát az ottani magyar nagykövetségre vagy konzulátusra elfáradnak, és ott gyakorlatilag egy konzuli hitelesítés történik a meghatalmazáson. Ez semmilyen további felülhitelesítéssel vagy diplomáciai eljárás alá nem kell ugye vonni, hanem az közvetlenül felhasználható Magyarországon, míg hogyha a közjegyző hitelesíti az ottani szabályok szerint, akkor előfordulhat, hogy hiteles fordításra is ott esetben szükség lehet, vagy pedig megfelelő felülhitelesítési eljárásra, például apostil felülhitelesítésre, vagy konzuli felülhitelesítésre. Tehát egy hosszas adminisztratív folyamat. Én azt javaslom, hogyha ilyenről van szó, akkor éppen magyarországi tartózkodásunk alatt adjunk meghatalmazást kifejezetten a magyar közjegyző vagy jogász kolléga közreműködésével, illetve hogyha ez nem lehetséges, akkor inkább próbáljunk meg a konzulátusokhoz fordulni külföldön.
Minden válasz egy újabb kérdést szül. Ha én külföldi állampolgárnak kívánok az ő Magyarországában való eljárási cselekményre meghatalmazást adni. Akkor mit csináljak? Menjek be egy magyar nyelvi jogosított közjegyzőhöz, aki ismeri a másik ország szabályait?
A Magyarországon a magyar közjegyzők ugye magyar jogszabályok szerint járnak el, a külföldi jogot nem ismerjük, hiszen ugye az ottani jogászok is hosszú éveket tanulnak, mire jogásszá válnak. Ezért ebben az esetben az a megfelelő eljárás álláspontom szerint is a gyakorlatban ez fordul leginkább elő, hogy a külföldi jogász megszövegezi a meghatalmazást, és ezt a magyar közjegyző előtt aláírás hiteleztetéssel ellátják. Vannak nyelvjogosítvánnyal rendelkező közjegyzők, illetve közjegyző helyettesek, akik idegen nyelven is jogosultak a közjegyzői záradékot vagy a közjegyzői okiratot elkészíteni. És ha kifejezetten angol nyelven szeretnénk kérni azt, hogy tanúsítsa a közjegyző aláírás valódiságát például a okáért, akkor érdemes angol nyelvi jogosítvánnyal rendelkező kollégához fordulni, és persze itt mindig tájékozódni kell arról is, hogy a felhasználás helye szerinti országgal milyen nemzetközi egyezmény vagy kétoldalú megállapodás van, avagy ha nincs ilyen, akkor ugye a diplomáciai felültelestés útját kell végigjárni. Ennyi igazából, amire érdemes figyelni, hogyha külföldi meghatalmazást adnánk.
Rausch Csaba közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.